Kedves rádióhallgatom! Habakuk próféta könyve harmadik fejezete nagyon jól felismerhető szakaszokra bomlik. Az első két versben található a próféta imádsága. A harmadik verstől a 17. versig van leírva Isten programja. És azután következik a próféta helyzetének ismertetése a 18. és 19. versben. Habakuk próféta imádsága. Ének. Harmadik rész, első vers. Ének. Ez a dallamra mutat. Egyesek szerint ez azt a zenei pontot jelzi, ahonnan a zenész játsza a darabot. Mások véleménye szerint itt hangszerre való utalás található. A héberben a sigajonot szó áll, amihez hasonlít a 7. Zsoltárban levő sigajon cím egyes számú formában. Tudjuk, hogy ez mindenképpen a zenére utal, mert Habakuk imádsága héber költészet, magasztaló ének. Milyen nagy változás következett be Habakuk életében? Az őrtoronyban nyert dicsőséges élménye és türelmes várakozása Isten válaszára az igazi hit állapotához segítette őt, és megnyitotta szemét valami olyannak a meglátására, aminek addig nem volt a tudatában. Ezért ez a fejezet az ő éneke. Népi éneknek, boldog éneknek nevezném. Kúros hangszerrel kellett játszani, ahogy ezt a fejezet utolsó mondatában olvassuk. A karmesternek. Kúros hangszerre. Feltételezem, hogy ez a kis megjegyzés, amit Habakuk ide tett, azt a módot jelzi, ahogyan ezt az éneket elő kellett adni. Talán azt mondja a szólistának, hogy majd húros hangszer kíséretével fogja énekelni. A legtöbb népi éneket napjainkban húros hangszer kíséretével éneklik. Talán nem mindenki szereti ezeket a húros hangszereket, és ami belőlük származik, de mégis a húros hangszereket szokták alkalmazni a népi énekeknél. Nyilvánvalóan ebben a fejezetben erről van szó, de sokkal magasabb szinten, mint ahogy a mai zenében megfigyelhető. Nem szívesen hallgatom a modern muzsikát, de gyakran mégis hallgatnom kell. Különösen, hogy olyan sokat hallunk a szólásszabadságról. De mi a helyzet a hallgatás szabadságával? Szeretném, ha a fülem védelemben részesülhetne. Csak azért, mert egyes vadócok ragaszkodnak a szólásszabadságukhoz, a fülemet támadás éri. Mert meg kell hallgatnom azt is, ami nem érdekel. Kénytelen vagyok hallgatni a szennyes dalok legújabb szerzeményeit. Mert előadóiknak ki kell fejezniük a szabadságukat. Nem gondoljuk, hogy napjainkban megvan a hallgatási szabadság, mert nagyon sok silány muzsikát kell hallgatnunk mindenfelé. Uram, hallottam, amit hirdettél. Félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg. A közeli években tedd ismerté. De haragodban is gondolj az irgalomra. Habakuk könyve, 3. rész, 2. vers. Habakuk éneke csodálatos. Nem gondolom, hogy ez bárki fülének ártalmat okozna. Ez egy nagyon szép imádság. Habakuk ezt mondja. Uram, hallottam, amit hirdettél. Más szóval, Isten már válaszolt. Isten ezt mondta neki. Most ide figyelj, Habakuk. Azt akarom, hogy maradj az őrtoronyban. És azt kívánom, hogy hitben járj. Szeretném, ha bíznál bennem. Azt gondolod, hogy semmit nem teszek népen bűne miatt? Pedig nem hagyom figyelmen kívül a bűnt. Egy népet, a káldeusok vagy a babilóniaiak népét készítem elő, és majd úgy használom őket, ahogy használtam az asszíriaiakat Izrael északi királysága ellen. Az asszíriaiakat haragom botjának tekintettem, de amikor megelégelem a babilóniaiak gonoszságait, akkor őket ítélem meg, és az igazság alapján hajtom végre ítéletemet. A Babilonra mért isteni ítéletet a második részben 5 jajszó írja le, amelyek megemlítik azokat a félelmetes, országos bűnöket, melyek tönkretették a nemzetet. Isten elindul, hogy megalázza Babilont. Nagyon érdekes, hogy Habakuk most éles fordulatot tesz. Ezt mondja: hallottam beszédedet, és félelem fogott el. Mitől félt a próféta? Korábban azt gondolta, hogy Isten nem cselekszik semmit. Most attól fél, amit Isten cselekedni fog. Figyeld meg, mit mond Habakuk. A közeli években valósítsd meg. A közeli években tedd ismerté. De haragodban is gondolj az irgalomra. Tehát erről elmélkedik. Uram, nem gondoltam, hogy cselekszel valamit. Nem gondoltam, hogy munkálkodol. De most már látom, hogy ítéletet hajtasz végre. És mivel ítélkezel, gondolj irgalmasan még a káldeusokra is, és légy kegyelmes néped iránt. Azelőtt Habakuk tüzet akart lehívni az égből, nem csak saját népére, mely eltávozott Istentől, hanem a káldeusokra is. Most ezt mondja: Uram, ne feledkezz meg irgalmadról. Isten irgalmas és kegyelmes. Ő nem akarja, hogy bárki is elkárhozzék. Ma úgy látszik, mintha Isten semmit sem cselekednék. De ha fölmehetnénk Habakuk őrtornyába, és megtanulhatnánk, hogy az igaz csak hite által él, és ha lenne egy kis hitünk Istenben, és látnánk, hogy mi megy végbe a színfalak mögött, és észrevennénk, hogy merre forognak a kerekek, azt hiszem, Habakukhoz hasonlóan nagyon meglepődnénk. Nem vagyok benne biztos, de talán mi is Isten kegyelméért kiáltanánk. Ma nagyon sok keresztény jajgat az országunkban levő állapotok miatt. Szinte már föl is adták a reménykedést. Olykor mi is így gondolkodunk. De hadd mondjam, Isten ítélkezik ebben az időben, és valakinek kegyelemért kell kiáltania hozzá. Ó, Uram, haragodban, amikor ítéletre indulsz, ne feledkezz el irántunk való irgalmasságodról. Kegyelmedre van szükségünk. Országunkon ma egyedül Isten kegyelme segíthet. Már elég sokat dicsekedtünk. Elbizakodtunk erőnkben, tehetségünkben, vívmányaink miatt. De teljesen reménytelen állapotba süllyedtünk. Mit tennénk, ha valami nagy krízis szakadna ránk? Például, ha külső támadás érne minket, mennyi üzemanyagra lenne szükségünk? Mennyi egyéb kémiai anyagra lenne szükségünk? Meddig lenne elég a tartalékunk? Az a véleményem, hogy már elkezdődött Isten ítélete, és könyörögnünk kell, hogy Isten legyen irgalmas népünkhöz. Beszélünk az áldások folyamairól, és ma a mindenható Isten kegyelmének hatalmas folyamaira van szükségünk. Milyen nagy pálfordulás történt Habakuk gondolkodásában? Először ezt mondta: Uram, semmit sem cselekszel. Miért nem mozdul már meg a kezed? Miért engeded, hogy bűneikben maradjanak a népek? Most Isten megláttatta Habakukkal, hogy cselekszik valamit, és Habakuk Isten irgalmáért kiált föl. Ha igazán tudnánk, hogy Isten miként hajtja végre ítéletét, azt hiszem, hogy az egész ország térdre kényszerülne a mindenható Isten előtt. Vizsgáljuk meg ezt a rendkívül szép imádságot. Habakuk könyörgése valójában annak előadása, amit Isten cselekedett a múltban Izrael népével. Annak a ténynek a fényében, amit a múltban cselekedett, munkálkodni akar a jövőben is. Itt ezt a gondolatot találjuk. Támaszkodhatunk tehát arra, hogy Isten folytatólagosan teszi azt, amit már a múltban is cselekedett. Pál erről írt a hívőknek. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, 1:6. Vajon Isten elkezdte már benned a jó munkát? Ő hozott el ehhez a pillanathoz. Ő már elkezdett benned valami jót. És bizonyos lehetsz benne, hogy véghez is viszi az Úr Jézus Krisztus napjáig, amikor kiemel téged ebből a világból, és olyanná leszel, mint ő. Ez a mi bizodalmunk, és ezt a bizakodást fejezi ki Habakuk próféta is könyvének végén ebben a kis zsoltárban. Véleményem szerint ebben a szakaszban három ember van a háttérben, azonban egyiket sem említik név szerint, mert ez nem az ember tetteiről szóló zsoltár, hanem azt írja le, hogy Isten mit cselekszik az emberek által. Ezért nem említik az ebben szereplő embereket. Nagyon sok tudós csak két személyt lát e szakaszban, de azt hiszem, hogy a 3. verstől a 6. versig terjedő rész Ábrahámról, a 7. verstől a 10. versig terjedő szakasz Mózesről, és a 11. verstől a 15. versig terjedő ige szakasz Józsuéról szól. Azonban sokan vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy a 3. verstől a 10. versig egyedül Mózesre utal a próféta. Témán felől jön az Isten, Párán hegyéről a Szent, Szela, fensége beborítja az eget, dicsőségével megtelik a föld, Habakuk könyve 3. részének 3. verse. Témán azonos Edommal, és Párán közel esik a sínai félszigethez. Sokak véleménye szerint ez arra az időre utal, amikor Izrael fiai kivonultak Egyiptom földjéről. Azonban emlékszel rá, hogy Ábrahám már korábban járt Egyiptomban. Szela. Ez nagyon érdekes szó, ami megtalálható a zsoltárokban is. Itteni használata ismételten azt jelzi, hogy zsoltár áll előttünk ebben a fejezetben. Abban már eltérnek a vélemények, hogy mit jelent a Szela kifejezés. Egyesek véleménye szerint ez szünet a dallamban, vagyis lélegzetet lehet venni. Mások szerint ez azt jelenti, hogy itt lépnek be a dobok, és a zene a fortissimoig jut. Nem vagyok biztos benne, de mégis azt hiszem, hogy itt a Szela jelentése ez. Állj meg, nézz körül, és figyelj! Amikor kisgyermek voltam, minden vasúti és közúti kereszteződésnél volt egy felirat ezzel a szöveggel. Állj meg, nézz körül, és figyelj! Gondolatom szerint ezt jelenti a Szela. Isten így szól. Most ülj le és figyelj ide. Ezt mindenképpen meg kell hallanod. Az énekes belekezdett, és a dobos belépett ennél a pontnál. Szela, ez a figyelmet hívja fel arra, amit mondanak. Ez a vers akár Ábrahámról, akár Mózesről beszél, nem lényeges, mert Isten volt jelen mindkét férfiban. Csodálatos és bámulatos kép tárul fel itt Isten dicsőségéről. Fensége beborítja az eget. Dicsőségével megtelik a föld. Ez még nem történt meg egészen. Bizonyára, ami Ábrahámot illeti, az ő szívében Isten dicséret volt. Amikor Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, először az ő szívük is tele volt dicsérettel. Később panaszkodókká és zúgolódókká váltak a vándorlás többi részében. Fensége beborítja az eget. Mint hívők, betelünk Isten dicsőségével. Mi fenséges, mi hatalmas, és mély csodálatos a mi Istenünk. Ragyogása maga a világosság. Fénysugarak villognak mellette. Abban rejtőzik az ereje. Habakuk könyve, 3. rész, 4. vers. Ragyogása maga a világosság. Fénysugarak villognak mellette. Mint ahogy tudjuk, amikor a nap följön, fénysugarak lövelnek szét belőle mindenfelé. Ez a kép érzékelteti az Úr közeledését. Azt hiszem, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, hogy kivegye egyházát e világból, olyan dicsőség jelenik meg, amilyen nem volt vele, amikor Betlehemben megszületett. Ez így lesz akkor is, amikor eljön a földre, hogy létrehozza királyságát. Abban rejtőzik az ereje. Más szóval, Isten dicsősége annyira betakarta őt, hogy nem lehetett meglátni. Maga Isten dicsősége homályosította el Isten dicsőségét. Ezt így is kifejezhetjük. Milyen fenséges az ő személye? Ezt a hívőknek föl kell ismerniük, és tisztelettel meg kell hajolniuk előtte. Előtte dögvész jár. Lába nyomán láz támad. Habakuk könyve, 3. rész, 5. vers. Ezt alkalmazni lehet Mózes egyiptomi tartózkodásának idejére és a 10 csapásra, de alkalmazható Ábrahámra is, aki lement Egyiptomba, mert éhínség és járvány volt az országban. Megáll, és megrendíti a földet. Szétnéz, és megriasztja a népeket. Az ősi hegyek szétporlanak, lesüllyednek az ősrégi halmok, ősrégi ösvényeken jár. Habakuk könyve, 3. rész, 6. vers. Megáll, és megrendíti a földet. Szétnéz, és megriasztja a népeket. Gondolj arra, hogy Isten így szólt Ábrahámnak. Neked adom ezt a földet. És kimérte osztályrészét. Isten azt a nyilatkozatot tette, hogy fölméri a világ népeit annak függvényében, ahogyan Ábrahámnak adja az országot. Ez különös gondoskodás és intézkedés. Szétnéz, és megriasztja a népeket. Az ősi hegyek szétporlanak, lesüllyednek az ősrégi halmok, ősrégi ösvényeken jár. Isten döntései fölötte állnak elgondolásainknak, ahogy ebben a gyönyörű Zsoltárban is kifejeződik. Látom, amint bomladoznak Kúsán sátrai, reszketnek Midján földjének sátorlapjai. Habakuk könyve, 3. rész, 7. vers. Látom, amint bomladoznak Kúsán sátrai. Kúsán azonos Etiópiával. Reszketnek Midján földjének sátorlapjai. Emlékszel arra, hogy Mózes lement egy időre Midján földjére. Egyes igemagyarázók úgy vélik, hogy Mózes, mint Fáraó leányának a fia, valószínűleg hadjáratot vezetett Etiópiába. Ez természetesen nem följegyzéseken, hanem csak egyes tudósok véleményén alapul. Azt bizonyosan tudjuk, hogy Mózes kiváló volt mind szavában, mind tetteiben, ahogy azt az apostolok cselekedetei 7. részének 22. versében találjuk. Imádkozzunk! Istenem, csodálom fenségedet és dicsőségedet, ahogy az megnyilvánul a történelemben és a természetvilágban, de különösen abban a csodában, amit az Úr Jézus Krisztus által hoztál e világra. Add, hogy örökké tiszteljelek és imádjalak téged az ő nevében. Ámen.